És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. Gyergyószentmiklóson vagyunk a Benedek Húsüzemben, és egy újabb termékről fogunk beszélgetni. Kérem néhány szóban akkor ismertesse az első sonkát.
Amit be szeretnék mutatni, ez a hagyományos Benedek sonka, aminek a receptje egy ősrégi székely recept, a nagyanyáink is így ilyen formában készítették. Igyekezünk ezt nem megváltoztatni, még akkor is, hogyha nagy üzembe készítsük. Természetesen, hogy disznócombból van készítve, le van fazonával a disznócomb, formázva, van egy formába, ezt úgy kell elképzelni, mint egy gyönyörű házi kenyér, így is néz ki effektíven. Tehát formázzuk, kötözzük, és berakjuk a kemencébe, főzőfüstölő kemencébe, tehát ezt konyhakészre készítsük.
Mondhatjuk, hogy ez a legkeresettebb a sonkák közül, mert hát többféle van.
Én úgy mondanám, hogy az egyik legkeresettebb sonka részemről. Ezt imádom a legjobban amúgy. A többieket is, mindeniket szeretem nagyon, de ez egy különlegesen az én emlékeim, meg mindenféle dolgot felidéz, amikor ezt asztalra tesszük, és ünnepi asztalnál ezt fogyasszuk.
Köszönöm szépen! Zomi atyával, a ma Kászonújfaluban szolgáló Veres Sándorral sok évvel ezelőtt Gyergyószentmiklóson ismerkedtem meg. Akkoriban a helyi televízióban, az Objektív televízióban vasárnaponként élő beszélgetéseket vezettem, ahová papokat is meghívtunk, spirituális témákról beszélgettünk. Emlékszem, mennyire másképp tudott ő beszélni a keresésről, a hitről, az önmagunk felé vezető útról, újszerűen és elgondolkodtatóan. Azóta sok év telt el. Épp az adás után jegyeztem meg neki, hogy fehér lett a haja. No persze ez nem jelenti azt, hogy megöregedett, csak érdekesség. A következő percekben a karácsonyról, az adventről, de főként a befelé figyeléstől, a csendről, a jelenlétről beszélgetünk Zomi atyával. Hallgassák, hallgassátok szeretettel. Köszönöm figyelmüket, kívánok szép, nyugodt és békés ünnepeket önöknek. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem, és így indulásból elnézést kérek a hallgatóktól, amiért tegeződni fogunk, de mi egyrészt rég ismerjük egymást, másrészt meg azt hiszem, hogy körülbelül egy generáció vagyunk, úgyhogy így könnyebb nekünk. Azért fogunk tegeződni, nem azért, mert itt haverkedni akarunk, vagy bratizni. Szóval köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem.
Szervusz!
És dicsértessék!
És mindörökké, Janne!
Zomi atya, mikor születtél, és hol születtél, és milyen volt a gyerekkorod?
Hát én 1974. decemberében láttam meg a napvilágot. Sepsiszentgyörgyi kórházban, illetve ha pontos akarok lenni, akkor nem, hanem egy nagyon-nagyon kis faluba, a háromszéki Lisznyóban születtem. Úgyhogy mire kijöttek a mentők, már egy kendőbe bele is voltam csavarva. Nagyon igyekeztem erre a világra, mert 7 hónap után már hangot adtam az én létezésemnek. Úgyhogy tehát nem is tudom, mit is tudjak mondani a gyerekkoromról. Színes volt, azt hiszem minden volt benne. Az én édesapám Csíkszentsimoni származású, édesanyám pedig Lisznyói volt, egy az alsó háromszék egy kis faluja. Azt gondolom, hogy egy átlagos székely család gyermeke voltam. Édesapám kantor volt, úgyhogy volt, ahol magamba szívjam a vallásosságot. Egészen pici gyerekkoromban már a templomba jártam. Édesanyám pedig kereskedelemben dolgozott, elárusító volt. Az általános iskola első 4 osztályát Uzonba jártam, tulajdonképpen Uzonban, Sepsiszentgyörgy melletti egy nagy községben nőttem fel. Tehát az általános iskoláimat, az 1-4 osztályt abból is ebben a községben jártam, de 5. osztálytól, mivel édesapám kantor volt, szerette volna valószínű, hogy a fia is valamilyen zenei pályán legyen. Ez itt 5. osztálytól a Sepsiszentgyörgyi akkori zeneiskolának nevezett liceumba mentem. Viszont a körülmények úgy hozták, hogy a zeneórák azok délután vagy kora este lettek volna, azok elmaradtak. Nagyon hálás vagyok az ott megélt 4 évért, mert azt gondolom, hogy már ott elkezdődött bennem egy út, ami az én utam. Emlékszem, hogy amikor az állomásra kimentem a vonatra, hát akkor még a kommunista világban a Szentgyőre ingázók tömegében azt gondolom a legkisebb voltam. Tehát már akkor ráléptem egy útra, ami most is folytatódik. Azt gondolom, hogy egyre jobban tapasztalom és élem meg azt, hogy az élet az tulajdonképpen egy folyamatos úton levés. Az én életem az tényleg picit erről is szól, folyamatosan úton vagyok. Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy helyben vagyok, akkor is úton vagyok. Aztán az általános iskolák után Gyulafehérvárra mentem, 10. osztályban, 9. osztályt még Szentgyörgyön végeztem, majd 10. osztálytól fogva Gyulafehérvárra mentem, ugyanis gyerekkoromban volt egy rám mély hatást tevő plébánosom, akihez nagy lelkesedéssel jártunk hittanórákra, majd minisztrálni, és az ő hatására azt gondolom, hogy már elkezdett bennem valami hivatásféle ébredezni. Volt egy időszak, amikor, tehát egészen gyerekkoromban, akkor elhatároztam, hogy pap leszek, papi pályára megyek, hát gyerek fejjel. Nyilván volt még egy társam, akivel együtt miséztük, játszottuk a papost. Ez hiszem azt, hogy a plébánosom karakterének a hatása volt a gyermeki lélekben. Aztán volt egy időszak, amikor eltávolodtam belül egyháztól, Istentől, valószínű, hogy a kamaszkornak is az időszaka volt, majd átmentem egy krízisen, egyfajta kamasz krízisen, volt úgy, hogy 4 hétig suli felé se néztem, és ennek a krízisnek a végén volt egy rendkívüli hirdetés, egy rendkívüli helyzet, ahol megtudtam azt, hogy Gyulafehérváron 10. osztály indul, és akkor én tudja fel, nem tudom, ott valami történt bennem, emlékszem, hogy a misén valahol a hátsó sorokban álltam, és akkor én eldöntöttem, hogy én indulok Fehérvárra. Ezzel lekezdődött egy út, ami hát eléggé sok minden volt benne. Volt időszak, amikor nem akartam ezt a pályát. Volt időszak, amikor lelkesedtem. Nagyon-nagyon sok lelki gyakorlat után döntöttem el azt, hogy erre az útra lépek. Na, hát én a gyermekkorban nagyon hamar előre szaladtam, de azt gondolom, hogy ezek meghatározták azt, hogy én most itt vagyok.
Én azért szeretem hagyni az embereket, hogy meséljenek, és azért nem szeretek beleszólni, mert mindenki maga tudja, hogy mi a legfontosabb abból, amit el akar mondani. Tehát én hiába kérdezem az iskolákat, hogyha neki épp a család volt a fontos a gyerekkorában, vagy akár fordítva. Tehát hogy én szeretem hagyni, hogy meséljenek az emberek arról, ami nekik fontos. És akkor most muszáj elmondjam, hogy ismerve téged, el nem tudom képzelni, hogy 4 hétig nem mentél iskolába. Erre hogy reagált édesanyád?
Hát ő nagyon érdekesen reagált, 4 hét után döbbentem meg. Volt egy társaság, akikkel együtt jártunk, kézilabda meccsekre, foci meccsekre, cukrászdákba, én sem tudom, hogy telt el. 4 hét után eszméltem rá, hogy ha van suli, egy osztálytársammal találkoztam. Éltem a kamaszkor életét, vagy nem is tudom már, nem tudnám megmagyarázni, mivel telt el. És akkor írtam egy nagyon szép levelet édesanyámnak, reggel 6-kor, amikor kiléptem a házból, akkor a kezébe adtam. Délutánra megvolt az orvosi igazolás, úgyhogy hát nem tudom, hogy mit élt meg akkor, elég kétségbe esett édesanyám, de egy rossz szava nem volt. Csak annyi, fiam, hát ez többet eléne forduljon. Tehát, hogy még büntetést sem kaptam, vagy legalábbis nem emlékszem rá, hogy ez ott lett volna.
Valószínűleg ez volt a legjobb, amit tehetett, hogy meg sem büntetett. Mert megbüntettette magad valószínűleg. Azt sem tudom elképzelni, hogy Gyulafehérvárra bekerülni valakinek 10 évesen milyen, és ezt azért mondom, mert én akárhányszor kell Gyulafehérvárra utazzak, azt érzem, hogy a világ végén van. Tehát, hogy az első reakcióm az, hogy nagyon messze van. És hogy nagyon sokat kell odáig menni, és hogy egy nagyon szokatlan hely nekünk. Na most, ha ehhez még hozzátevődik az is, hogy gondolom, egy diák elmegy szeptemberben és decemberig nem jön haza, mert úgy képzelem én, hogy hétvégén nem jön haza. Tehát, hogy milyen volt Fehérvár?
Én nagyon szerencsés vagyok, a gondviselésnek meg hálás. Ezért nagyon jó közösségbe kerültem bele. Én nem éltem meg azt, hogy valahol a világ végére kerültem volna. Nyilván volt egyfajta zártság annak a világnak, de nagyon jó szellemileg, pszichailag is egészséges közösségbe kerültem, akikkel együtt, bár fiúk voltunk, nyári vagy szabad időszakunkban nagyon sok mindent meg tudtunk élni. Azért volt időszak, hogy nem is a bár Fehérváron voltam, de volt időszak, amikor az volt bennem, hogy nem a papi pályát választom. Tehát volt lehetőség arra is, hogy kapcsolatokat megélni lányokkal. Én azt élem meg, hogy bárhová, tehát most innen nézve, bárhová kerülök, mindenhová saját magam viszem, és azt gondolom, hogy a hely nyilván befolyásolja az életemet, befolyásolja azt, aki vagyok, de hogy az én belső megélésemtől függ a hely. Nem értem meg semmiképpen sem zártnak ezt a világot, sőt nagyon sok kalandban volt részünk, nagyon sok megélésre tettünk szert. Hát főleg közösségi téren vannak olyan osztálytársaim, akikkel szinte 10 éven át voltunk együtt, hát szinte mint testvérek voltunk jelen egymás életében is, és ma is, hogyha találkozunk, hát ugyanott folytatjuk a beszélgetéseket, a tapasztalatainknak a megosztását, meg is hasonló. Egy nagyon szép világ. Természetesen ott volt bennünk fiúkban a lázadásnak is az ideje, ott volt bennünk ugyanakkor a lelkiségeknek is a megtapasztalása. Ott élhettük meg azt is, hogy mit jelent egyház, mit jelent közösség. De én azt gondolom, hogy nagyon hálás lehetek azoknak az időszakoknak. Nagyon sok gírbe-görbe út volt, hogyha a lelki életemet nézem át, tehát voltak krízisek, és voltak olyan időszakok, ahogy mondtam már, amikor arra gondoltam, hogy nem veszek pap családi életet választok, de hálás vagyok azért is, mert nagyon jó mestereim, lelkivezetőim voltak, akik segítettek a fiatalabb koromban is, de aztán majd később a teológiai utam során is.
Amikor felszenteltek, hová kerültél?
Az első helyem az Segesvár volt. Azt szokták mondani papok maguk között, hogy ez az első szerelem. Nekem valóban ez volt az első szerelem. Nagyon sokat jelentett, ahogy, és azt gondolom, hogy egy papi pálya, hogy hogyan kezdődik, az nagyon-nagyon sokat számít. Egy élő közösségnek lettem a lelkésze, ahol fiatalokkal, cserkészekkel, gyerekekkel nagyon intenzív 3 évet élhettem meg. Nagyon sok mindent megtapasztaltam, hát főleg lelkipásztori munkámban élhettem meg azt, hogy jó papnak lenni. Nagyon-nagyon szerettem. Főleg volt időszak, amikor a cserkészetet tudatosan vállaltam, szinte minden második héten 20-25 kilométert gyalogoltunk, elmaradhatatlanok voltak, ott tapasztaltam ki saját magam a cserkésztáborok, a hittantáborok. Abban az időszakban nekem a vakációim azok a táborokról szóltak. Egy intenzív és nagyon kedves időszaknak látom azt a 3 évet.
Innen következett Gyergyó Szent Miklós.
Ezután, 3 év után következett Gyergyó Szent Miklós. Nagyon különös, ahogy látom az életutamat, mindenhol valami mást, lelkipásztori munkának is, meg az emberi valóságnak is különböző részeit élhettem meg. A segesvári időszakom során a gyerekek, a fiatalokkal való foglalkozás volt a középpontban, hát főleg a fiatalokkal való együttlét. Aztán a Gyergyószent Miklósi időszakom, hát az is a gyerekekkel való, főleg elsőházasokkal való foglalkozás, de mellette a szülőkkel, felnőttekkel való együttlét volt, ami meghatározó volt az én munkámban. Mind a két hely valami mást szólított meg bennem. Ítéltem meg a felnőtteknek a lelki világát, főleg kereső embereknek az útját. Itt tapasztaltam meg azt, hogy mennyire fontos az ember, és hogy arra figyelni az egyház intézményes keretei között, keresni folyamatosan, hogy ki mi az ember, és hová, merre akar menni.
Ezután Róma következett.
Ezután következett Róma. Hát az egy különleges időszak volt számomra. Gyergyó Szent Miklósi időszakom alatt mondogattam azt, hogy ha nem lesz közösségem, akkor a reverendám felakasztom, és ebben az időszakban szinte a reverendám felakasztottam. Egy nagyon komoly személyes krízist éltem meg a római időszak első felében, ugyanis itt megszűnt közösségekkel való foglalkozás. Megszűnt a lelkipásztori munka, ami számomra az életet jelentette, a gyerekekkel való foglalkozás, fiatalokkal vagy közösségekkel való együttlét. És hát ott bekerültem egy kollégiumba, ahol 48 ember, 24 nemzetből nagyon kemény krízist éltem meg. De ma már innen látom, hogy a Jóisten az nagyon leleményes tud lenni. Azt gondolom, hogy ha azt a krízist itthon élem meg, akkor valószínű, hogy ma nem lennék lelkipásztor. Isten kivitt oda, hogy valamit egyedül a magányban, lelkem mélyén tapasztaljak és éljek végig. Nagyon hálás vagyok. Nagyon sokat tanultam, nagyon sokat növekedtem, nagyon sokat fejlődtem, hát főleg spirituálisan belül. És hálás vagyok azért is, hogy utána ebből a krízisből kijöttem, az körülbelül egy fél évet tartott, azután megélhettem az egyházamnak a valóságát, megélhettem a másságot az egyházon belül, azt a sok kultúrát, amivel találkoztam, az még inkább úgy érzem, hogy nyitotta a lelkemet, a látásmódomat, a szívemet, hogy befogadjak. Lelki és spirituális szempontból azt gondolom, hogy a papi életemnek a legfontosabb időszaka volt. No, nem azért, mert hogy Rómában voltam, hanem a belső megélésem miatt. És itt is mondom azt, hogy bárhová kerül az ember, mindenhová saját magát viszi, és a belső fejlődés pedig elkerülhetetlen, hogy ne segítsék elő a sötétségek, a szenvedések, a krízisek, a kihívások. Ez része az emberi életnek. Természetesen, amikor ott kint voltam, és amikor megéltem, akkor megijedtem. Ma már tudom azt, hogyha tapasztalom ezeket a valóságokat, azok pozitív jelek. Csak ki kell tudjam bírni, ki kell tudjam várni, hogy hová akarnak vezetni, miben akarnak engem növekedésre késztetni.
El fogunk ide jutni, mert erre mindenki rá akartam egyébként is kérdezni, erre a kereső emberre is, erre a gondolatra, hogy az ember magát viszi mindenhová, szóval, hogy bárhol vagy, magadtól nem tudsz eltávolodni. Most Kászon Újfaluban vagy. Jól mondom?
Igen. Igen. Tehát Rómából, ahogy hazakerültem, 5 évet voltam Homorod mentén, Homorod Karácsonyfalván. Az is egy sajátos időszak volt. Vallásos szempontból egy szorvány időszak az is egy nagyon jó tapasztalat volt. Tovább vitt a belső spirituális fejlődésemben. Itt volt az időszak, amikor például tudatosan döntöttem, most ugye itt van, közelednek az ünnepek, remélem nem vágunk bele valamilyen témába, amikor tudatosan választottam a karácsonyt meg a szilvesztet, hogy egyedül éljem meg. Az egyik legszebb időszakom volt ebből a szempontból. Nagyon sok szép valóságot éltem meg ott is, az ottani kereső embernek a valóság. És 5 év után kerültem 2012-ben Kászonújfaluba.
Fogunk még Kászonújfaluról beszélni, de jó, hogy mondod, hogy karácsony van, mert ugye gyakorlatilag a karácsonyi műsor készül most, a veled folytatott beszélgetés is része a rádió karácsonyi adásának, és akkor itt most visszatérnék arra, amit az előbb mondtál, hogy elfogadni a sötétséget.
Ezt így meghallgatva az ember azt gondolja, hogy hát igen, igen, valóban így van. De amikor ott vagy benne, a mélyében, a sötétségnek, akkor bizony nem olyan egyszerű. És akkor mondjuk mit csinál egy sötétség mélyén levő pap?
Várok. Na most ezt így nagyon lehet, hogy egy kicsit nagyképűnek is tűnik így odadobni. A római időszakomban valóban ez történt. Minden nap egy fél órát vagy órát leültem, volt időszak, amikor órát naponta leültem meditálni. Akkor is, amikor nem éreztem Istennek a jelenlétét. Tehát mélyebb krízisem inkább ebből is fakadt, hogy nem tapasztaltam az ő jelenlétét, és vártam. És tudom azt, hogy ez az időszak, hát éppen egy karácsonyi ünneplés alkalmával tört meg, vagy kezdett kibontakozni, ugyanis minden nagyobb ünnep alkalmával elmentünk egy olasz plébániára gyontatni, ami azt jelentette, hogy egy héten keresztül reggeltől estig egy templomban gyontattunk. Tehát embereket meghallgattunk, lelkivezetéshez hasonló. Az egyik plébánián, mert onnan hát karácsonyban egyáltalán nem éreztem, hogy nem beszélve arról, hogy megéltem a magam sötétségét, nem volt se karácsonyfa, se kólabás, se töltött káposzta, se beigli, semmi. És úgy emlékszem, ez nagyon nehéz leírni, egy hosszú nap után egy sötét templomban, ahol csupán apró gyertyafények éltek, ott égtek, ott egyszer csak megérintett valami, vagy valaki. És ott azt tudom, hogy egy fél órát sírtam is. Csak egyetlen egy belső hang volt, ami megerősített, és ez a hang, ez arról szólt, hogy itt vagyok. Utána még egy másik erdélyi kollégával voltam, következő egy nagyon mély személyes beszélgetés, és miután napot lezártam, azután értettem meg, hogy mi is igazából a karácsony. Itt volt egy kettős találkozás, valami nagyon mély a lelkemén, amit nagyon nehéz leírni, tehát nem csodálkozom, hogy a szerelmről miért olyan nehéz beszélni, mert ezeket az élményeket is nagyon nehéz szavakban visszaadni. Egy találkozás valakivel, aki engem meghívott, egy teljesen másabb szinten, és találkozás ugyanakkor egy társammal. Ott értettem meg, hogy miről kellene, vagy mi is az igazi karácsony. Nem véletlen az, hogy ha a bibliai szövegeket, a karácsonyi szövegeket olvassuk, akkor azokból teljesen hiányzik az a fényár, vagy csilingelés, vagy az a romantika, ami a világunkat körbeveszi, mert nem arról szól. Van fény, de az nem kint van, hanem valahol bent. De hogy ezt a fényt meg tudjam tapasztalni, ahhoz kellenek ezek a sötétségek. No, nem kell keresni, de hogy ott van része. És nyilván én nagyon sokat köszönhetek a lelki vezetőimnek, akik nagy részt jezsuiták voltak, akiktől megtanultam, vagy tanulom még most is, hogy hogyan maradni meg a sötétségben, hogyan maradni meg abban, ami fáj, vagy nehéz. A karácsonynak van istáló szaga is, van pásztor illata is, és hogy ezeken át kell menni ahhoz, hogy megtapasztaljam, hogy dicsőség a magasságban Istennek, vagy mennyből az angyal. Na, nem tudom, hogy mennyire tudtam választani a kérdéshez.
Az jutott eszembe is, ezen én már elég rég gondolkozom, hogy szerinted ezt a sok csillogást is, ezt az őrült vásárlást is, ezt a mindenhol már októberben elkezdődnek a karácsonyi dalok, stb. Ezt azért csináljuk, mert valami ilyenre vágyunk, és azt hiszük, hogy ebből megkapjuk?
Igen. Azt gondolom, hogy mögötte, tehát ebben a sok keresésben, vásárlásban, csillogásban nem más van, mint egy nagyon mély keresés, csak hogy a modern ember megszokta azt, hogy kezébe veszi a távirányítót, megnyom egy gombot, és rögtön a valóság megjelenik előtte, vagy a telefont a kezébe veszi, és rögtön kapja a válaszokat. Vannak olyan válaszok, amelyek csak egy folyamat révén érhetőek el. Vannak olyan válaszok, amelyek egy más dimenzióban keletkeznek. Épp vasárnap mondtam, híres Albert Einsteinnak az a mondata, hogy egy problémát nem lehet megoldani a tudatosságnak azon a szintjén, amelyet magát a probléma megteremtett, hanem egy más szinten jönnek a válaszok is. Ezeket a más szinteket pedig nem lehet megélni, nem lehet kiadni a folyamatnak bizonyos szakaszát ahhoz, hogy fényhez jussak, ahhoz, hogy megtaláljam a válaszokat. Ezért szeretem azt a kultúrát, amelyben szocializálódtam, vagy amelyben önmagamat megtaláltam, amelyet úgy hívnak, hogy egyház meg kereszténység, a maga sötétségeivel, emberi oldalával együtt, mert ebben ezeket a dinamikákat mind felfedezhetem. Ott van karácsony, van előtte egy 4 hetes készület. Van húsvét, ott van előtte egy több hetes időszak, ami alatt a lelkemre figyeltek. És nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy igen, ezekben az időszakokban mindig történik valami. Mindig van valami üzenet, mindig valami megszólít, valami növekedni akar bennem, valami ki akar bontakozni bennem. És hogyha kész vagyok figyelni, akkor az meg is történik. Lehet, hogy nem december 25-ére ér véget, lehet, hogy valamikor januárban vagy februárban, de hogy nem tudom megsporolni a növekedéshez szükséges kínokat.
És mondjuk, hogyha valaki hallgat minket is, egy kereső ember, akkor mi lenne az, amit, most ez nem jó szó, hogy tanácsolni, de nem jut eszembe más szó. Tehát, hogy mi az, amit konkrétan ő maga tehet azért, hogy ezeket megtapasztalja? Tehát van-e erre valamiféle recept, mondjuk úgy?
Hát én nagyon messze vagyok én attól, hogy valakinek tanácsokat adjak. Én csak a magam útját tudom elmondani, és az nem más, mint az, hogy várni, és kivárni, és éberen kivárni, és keresni olyan embereket, akik segítenek engem ebben a várakozásban. Nem félni önmagamtól, nem félni mindattól, ami bennem történik. Egyik. A másik pedig, tehát nyilván a másik az, hogy keresni olyan embereket, akik segítenek ebben a várakozásban, hogy önmagamnál maradjak. És hát nyilván keresztény vagyok, meg pap is, keresni Istennek a társaságát, az ő jelenlétét.
Egyébként a karácsony például idén hogy fogod tölteni? Tehát, hogy az is érdekel, hogy a szent misét, amit te tartasz karácsonyi éjszakáján, hogy éled meg, és az is, hogy utána vagy előtte mi történik.
Ahogy mondtam, nekem a karácsony egy része mindannak, ami adventben történt. Sokkal fontosabb az advent. Mert tudom, hogy ott mindig valami történik. Hogy mi lesz a karácsonyból, az az adventemtől függ. Még nem vagyunk a végén az adventnek, bár még egy pár nap választ el. Az adventi időszakban hát a közösségemben nyilván vannak a hagyományosan a rórát és szentmisék. Az idén tudatosabban a közösségemben van ez a szállást keres a Szent Család áhítat. Van a különböző részein, több helyen, 3-4-5 csoportban is végezték ezt, végzik ezt az áhítatot. Arra törekedtem, hogy jelenleg még Kászonyak a falba is hozzám tartozik, ott az idén többet voltam, hogy közöttük lenni, jelen lenni. Jelen lenni magam számára is az időszakban többé-kevésbé sikerült az meditációs időszakomat egy kicsit megnövelni, tehát most nem fél órás volt, hanem csak 3-4 óra, nem fél órás volt, hanem 1 órás volt. Arra törekedtem, hogy jelen legyek. A karácsony is valahol ezt próbálja nekem jelenteni. Nem tudom elválasztani az adventet a karácsonytól, vagy nem tudom elválasztani az évemet a karácsonytól. A karácsonyom az olyan, amilyen az évem volt. Nincsenek nagyobb változások. És azt gondolom, hogy ezt fogom vinni majd az ünnepi szentmisében is. Aki voltam ebben az évben, aki tudtam lenni ebben az évben, azt a felnőttet, aki vagyok, de azt a gyereket is, aki ott van bennem. És hát főleg a hálának az érzületével próbálok majd jelen lenni. Nyilván vannak a külső törgések, események is. Fiatalok készülnek karácsonyi színdarabbal, akkor a szentmisére is készülök jó magam elmékedéssel. Szentmise után, karácsonyi szentmise után mindig van egy kis együttlét az egész közösséget, ilyenkor meghívjuk forralt bort fogyasztani, köszöntjük egymást a templom előtt. Most van egy kis női közösség, akik mézes kalács sütéssel kedveskednek az ünneplőknek. De hogy ezek külső történések, nekem sokkal fontosabb az, ami belül bennem történik. És amire törekedni fogok, valamilyen módon ezt az élményt, vagy ezt a tapasztalatot továbbadni. Azt a tapasztalatot, ami hát főleg a római időszakomban volt az élmény, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy itt vagyok, nem vagy egyedül.
Azt mondod, hogy jelen lenni, és remélem, hogy nem leszek tapintatlan, hogyha elmondom, hogy mindig azt látni, hogy a papot körülveszik, és mindent rápakolnak. Jót, rosszat, és az elvárásaikat az emberek, és azt a bizonyos képet, amit szeretnének látni a papban, vagy a paptól. Tehát szóval, hogy minthogyha a karácsonyi szentmisében várnák, hogy a pap adja meg nekik azt a csodát már pedig, amit a karácsonynak hoznia kell. Tehát, hogy ezt te hogy éled meg, ezt a jelen lennit a hívek körében? Van hozzá erő, energia, türelem mindig?
Igen, nagy nyomás tud lenni a közösségnek az elvárása. Ez nem csupán karácsony tájéken, hanem az egész év során, vagy az egész életünk során. Ezt folyamatosan tanulok ettől szabad lenni. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. Akkor tudok szabad lenni a külső környezetem nyomásától jó magam, amikor megvan a meditációs időszakom. Amikor befele élek. Amikor valóban kapcsolatban vagyok azzal, aki, ami vagyok. És olyankor belülről jön valaki, vagy valami. És nagyon sokszor tapasztaltam, hogyha ezt így megvan ez a befele figyelés, akkor már nem én kell csináljam az ünnepet, hanem az majd történik. Ha én akarom csinálni, igen, akkor az nagyon, nagyon lefáraszt, nagyon tud frusztrálni, nagyon szét is szed, hisz akkor akkor ott van egyfajta elvárásoknak való megfelelés is, ami iszonyú teher tud lenni. Tehát a maga módja az az, hogy ebben a szabadságban, a szabadságnak a tanulásában csak az, hogy meditáció, imádság, befele fordulás, és innen jön majd a szabadság. Természetesen emberből vagyok, de folyamatosan igyekszem kapcsolatban lenni saját magammal is. Lelkivezetők vannak, szupervíziók vannak, vannak olyan kapcsolatok, amelyek segítenek ebben az útban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek azok az erőforrások, amelyek segíteni tudnak engem abban, hogy szabad legyek különböző elvárásoktól.
Azért is vártam ezt a beszélgetést, mert felteltem végre azt a kérdést, amit egyébként már nagyon rég hordozok magamban, és nem nagyon tudom megválaszolni. Mégpedig az, hogy honnan tudom, hogy nem változás, hanem növekedés, ami bekövetkezett az életemben.
Talán a végén, akkor, amikor benne vagyok, akkor nem tudom. De hogy fontos az, hogy növekedés legyen. Vagy az is elég, hogyha változás van. Tehát azt gondolom, hogy hát a lelki életben, hogyha változás van, ha igazából kapcsolatban vagyok saját magammal, és kapcsolatban vagyok Istennel, a lelki életben a változás az mindig növekedés. Ha nincs lelki élet, akkor a lelki életben, akkor nagy mesterek is azt mondják, akkor nincs megállás, nincs olyan, hogy egy szinten állok, hanem akkor lefele megyek. Onnan tudom, hogy jó úton vagyok-e, a Szent Ignáci megkülönböztetés alapján is, hogyha tapasztalom bensőmben azt a fajta békét, ami a vigasznak az állapota, amiben azt élem meg, hogy helyemen vagyok, még akkor is, hogyha változtam, önmagam vagyok, és magammal harmóniában vagyok. Ezt mindig utólag tudjuk meg. Tehát amikor benne vagyunk, akkor csak egyet tanulhatunk, hogy beengedjük, hagyjuk, hogy történjen az, ami van. De hogy éberen próbálunk ezzel kapcsolatban lenni. Ha meg rosszul döntöttünk, vagy rosszul fogadtunk, vagy rossz úton vagyunk, azt majd jelzi ugyancsak a bensünk, a szívünk, akkor ugyancsak a jezsuita lelkiség szerint a vigasztalanság állapotát éljük meg. Amikor nincsen béke, amikor nem vagyok összhangban magammal, a világgal, az embertársaimmal. Ezt tudom mondani.
Köszönöm. Befejező gondolat, ami szintén nem hagy nyugodni, és napok óta bárhol látok Betlehemest, mert ugye azért van, tehát lehet látni több helyen is, és nekem nagyon érdekes, hogy mostanig sose, de az idén nagyon erősen az a gondolat támad bennem, amikor láttam, hogy elképzelte Máriát, hogy egy terhes nő bekopog ide is, oda is, amoda is, és nem engedik be, becsukják előtte az ajtót. És én azt látom, hogy azért ma is elég sokszor becsukjuk az ajtót. Akár terhes nők előtt is.
Igen, mert félünk a, visszatérve kapcsolódik az előző kérdéshez, mert félünk a változástól. Az, hogy belép hozzám egy terhes nő, az arra késztet, hogy döntsek, hogy kimozduljak az én kényelmi zónámból, most ilyen csúnya szóval kifejezve, az arra késztet, hogy
a megszokottból.
Hogy?
A megszokottból akár.
A megszokottból. És igen, a változás, amiről az előbb szólt, ezt akartam mondani, az nem mindig könnyű. Mert a változásban el kell hagyjam a régit. aki voltam, ami megszokott, ami kényelmes, ami, és valahol itt, de mégis a karácsonynak ehhez van köze. Kimozdulni a megszokottból. Ferenc pápa nem győz erről beszélni. Na most hát nekünk egyháznak is, egyháziaknak is nagyon fontos lenne tanulni az újnak a befogadását, a szokatlanra való odafigyelést. Mert Isten egy szokatlan valaki. És hogyha egy állapotos nő személyében jelenik meg, akkor úgy, vagy ha egy szegény, vagy egy kéregető, vagy egy, ne fokozzam tovább, akkor úgy, de biztos vagyok, hogyha Isten legalábbis most a saját tapasztalatomat látván, a római időszakra hivatkozva, ott is valamiben magamban ki kellett, valamiből ki kellett mozduljak. Ami kényelmetlen, mert az új az azt jelenti, hogy nincsen kapaszkodó, nincs amire rátámaszkodjak, ismeretlen számomra. De valahol itt van Istennek az útja. Ezt tudom.
Befejező gondolatként még valami eszembe jutott, ami így a napokban foglalkoztatott, hogy Isten szólhat embereken keresztül is hozzánk?
Föltétlen. Isten szólhat a mellettem lévőn keresztül, mindenképpen másik ember egy tükröt tart felé. És nagyon fontos, hogy ebbe a tükörbe bele tudjak nézni. Mi olykor félünk tükörbe nézni. Az adventi időszak is, vagy a karácsony is egy kicsit úgy erről szólna, hogy merni belenézni a tükörbe. Merni belenézni abba is, ami kényelmetlen. Tehát a tükröt azt lehet sokféle módon nézni. A tükörben lehet látni csak az előnytelen részeinket is, de lehet látni azt is, ami jó bennünk, ami értékes bennünk. De a realitás az arra hívna meg, hogy mindegyiket, minden részemet látni bennem. Szól embertársamon keresztül, szól eseményeken keresztül, szól legfőképpen a bensőmön keresztül. Ezért azt gondolom, hogy nem fontos a jelenlétnek az élése, mert ha jelenlétet, ha élem, akkor tudok kifele, befele fülelni, és azon keresztül figyelni, ahogy Isten szólítgat engem.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
És nagyon szép ünnepeket kívánok.
Hát én is kívánok egy jelenlétet jobban megélő karácsonyi ünneplést.
Ez volt az És te, ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!